Szanatórium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második B.
És beköltöznek a nappaliába.
Ami diktum, az faktum.
Klasszikus történetek.
A piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhet a moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Negyedik fejezet.
Maga a korona is elég különösen van készítve, ugyanis igen alacsony. Csúcsát kereszt és négy ívecske díszíti, melyek egyike oly nagy, mint a többi három, vagy legalábbis kettő közülök. A korona megtekintésének kegyét nem olyan könnyű elnyerni. Én Lipót császár kincstárában csak mintázatát láthattam. Ez drága kövekkel díszített aranykorona, melyet lehetőleg Szent István koronájához hasonlóan igyekeztek elkészíteni, és azt hiszem, hogy ez sokkal drágább az eredetinél. Ám bár a magyarok a tudományok és szabad művészetek elsajátítására elég ésszel, szorgalommal és jó tehetségekkel vannak fölruházva, mindazáltal sokkal inkább a harcban lelik örömüket, mintsem a tudományban. Maguk a püspökök, valamint a többi papok is mindenkor derék katonák voltak, hiszen a szerencsétlen mohácsi ütközetben nem kevesebb, mint 6 püspök esett el. Sokan azt állítják és hiszik, hogy Ovidius, a híres költő Magyarországban, Szabária városában, ez a Gyöngyös és Perint folyócskák egyesülésénél fekszik, halt meg és temettetett el. Ugyanis a Fekete-tenger melletti Tomiba száműzetvén később visszahívatott, és hazautazása közben Szabáriában meghalt. E városban, mint mondják, sírja, és a saját maga által készített sírirat mai napig is látható. Magyarországba utazásom előtt soha nem láttam a pirrikus táncot, melyet hajdan a régiek gyakoroltak. Most pedig a hajdúk táncolnak. Ezek mesztelen karddal táncolnak. Egymás kardjára ütnek, miáltal nagy csörömpölés keletkezik. Forognak, a levegőben ugrálnak, meglepő ügyességgel földhöz vágódnak. Végül a magok módja szerint énekelnek, mint ezt hajdan a görögök is tették. A történelem ez ország hajdani királyát, Attillát híres emberként emlegeti. És a vele foglalkozó szerzők dicsérőleg nyilatkoznak nagyszerű cselekedeteiről, valamint hadseregéről, melyet ez országból Német és Olaszországba vezetett. Azután elpusztította és fölégette Aquileját, és Étius római hadvezérrel a Katalauni vagy Kalonszi mezőkön megütközött. Mondják, hogy a csatában 10 király vett részt, a harcmezőt pedig 200 000 halott borította. Különösen megjegyzendő még, hogy a 7 főhadvezér ugyanazon országból való volt. Attila ugyanis magyarországi, Étius pedig szerbiai, vagyis mőziai volt. A magyar királyok idővel megnagyobbították országukat. Kitűnik pedig ez nem annyira a történelemből, hanem inkább a koronázásnál látottakból. Ugyanis ilyenkor 10 zászlót visznek a király előtt. Ezek pedig a következő 10 királyság zászlói. Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Szerbia, Bolgárország, Bosznia, Lodoméria és Kumánia. A magyarok tartóztatták föl leghosszabb ideig a törököket, és ők akadályozták meg, hogy azok nem nyomulhattak be Európa nyugati országaiba. Magyarországi hódításaik is csupán a belső viszályok és polgárháborúk miatt voltak lehetségesek, és ha csalárdsághoz nem folyamodtak volna, soha sem jutottak volna ennyire. Szolimán sem kapta volna meg Budát, ha gyalázatos és méltatlan cselekedeteket el nem követett volna. Ám bár a török már az ország legnagyobb részét uralma alá hajtotta, mégis mintegy harmad része a császárt ismeri királyul. Ez a rész pedig majdnem akkora, mint az egész felső Magyarország, azaz Pozsonytól Tokajig és Szatmárig terjed. A törökök a kereszténység három legnagyobb erősségét, úgy mint Győrt, Komáromot és Lipótvárt sem foglalhatták el. Ez utóbbi várat Érsekújvár elvesztése óta építették, és egészen ennek mintájára készítették. 6 igen szabályos és erős bástyával látták el. Lipótvár a Vágtól nyugatra, éppen Galgóccal szemben fekszik, nem messze azon helytől, hol a tatárok a legutóbbi háború alatt a folyón átkelve az egész vidéket, valamint Morvaország egy részét is elpusztították, és a lakosok közül néhány ezret magokkal vittek rabszolgákul. Az erődítést 1665-ben kezdték. Átutazásomkor, azaz 69-ben már eléggé előhaladtak, de még nem volt egészen befejezve. Gróf Suché, akkori parancsnok, igen udvarias volt irántam, sőt, kíséretet is adott mellém, midőn az adófizető vidékeken keresztül Selmec és Körmöc felé mentem. A római császárok közül sokan voltak ezen a vidékeken. Itt születtek, elhunytak, vagy pedig híres tetteik által kitűntek. Ugyanis eltekintve Traján, Karakalla, Galénus, Konstantinus és egyéb császároktól, Próbus Aurelianus és Gratianus császárok Sirmiumban születtek. Claudius Gotikus pedig itt, vagy legalább valahol a közelben halt meg. Jovianus és Valentinianus Pannóniában születtek. A mőziai légiók Ingenuust, Pannónia kormányzóját, császárukká kiáltották ki. Vetranióval, az öreg csapatvezérrel ugyanez történt. Végül Fótius, szirmiumi püspök idejében egyházi gyűlést tartottak Sirmiumban. Minthogy a római hadak igen gyakran tartózkodtak az országban, nem kell csodálkoznunk az itt talált arany, ezüst és részpénzek nagy sokaságán. Igen szépeket találtam a hajdani Pannóniához tartozó Petronelben, vagyis a régi Carnuntumban. Továbbá Szőnyben, a Duna partján elterülő városkában. Elég közönséges Óbudán, a régi Szikambriában is, továbbá a Szerémségben lévő Sirmiumban, Mursában, azaz Eszéken és számos egyéb helyen. Belgrádi szállásadóm, egy örmény kereskedő megígérte, hogy visszatérésemkor sok római pénzt fog nekem adni. Állítása szerint ez igen könnyű, mivel Sirmiumban és Szendrőn sokat találnak. Azt hiszik, hogy Lizimachus, Makedónia és Trákia királya Déva közelében lakott, hol ama nagy aranypénztömeget találták. Ez a véleménye Furnének, ki következőleg beszéli el. A parasztok Déva közelében a régi kastély, vagyis jobban mondva romba dőlt palota alatt nagy kincset találtak. Hosszas és erős esőzés után számtalan aranypénz került napfényre. Ez érmek egyik oldalán Lizimachus arcképe, a másikon pedig a győzelem jelképe volt látható, és mindegyikök 2 vagy 3 tallért ért. Mihelyt az eső és vihar megállott és lecsillapodott, a nap rásütött, és a parasztok a ragyogást látva azonnal örömújjongva odarohantak. Miután mindent elvittek, amit csak találhattak, még egy aranykígyót vettek észre, melyet Castaldo tábornok azonnal Ferdinándnak küldött nagyszámú régi aranypénz kíséretében. Ugyanis hajdan, akik kincset ástak el, aranykígyót tettek melléje, mivel ezt a hű őrző jelképének tartották. Miután a parasztok mindent elvittek, amit csak akartak, anélkül, hogy valaki tudta volna, azután mások jöttek, kik még több mint 20 000 aranyérmet találtak. Sőt, azt is állítják, hogy 100 000-et is elvihettek volna, ha akartak volna. Itt lakott hajdan Lisimachus király. Ferdinánd 1000-nél többet kapott belőle, Castaldo pedig csak 300-at, ebből a temérdek pénzből, mely a régi király ideje óta oly sokáig elrejtve maradt. A többi említésre méltó régiségek közt volt két érdekes aranyérem is. Az egyiken a Nílus, a másikon pedig Szemirámisz volt látható. Mindkettőt 5. Károly császárnak ajándékozták. Az egész vidéken nem volt ember, kinek ne jutott volna ez érmekből. Oly nagy volt számuk. A rómaiak uralma alatt állott városokban, ahol csak átutaztam, a lakosság az ilyen pénzeket mind átadta volna, ha kértem volna, mivel ők csak pogánypénznek nevezik, és ennél fogva igen kevésre becsülik. Az örmények és zsidók Boszniában és Szerbiában összegyűjtik, azután Ragúzába küldik, honnan legnagyobb részük Olaszországba kerül. Föl kell még említenem Julius Filippus császár bizonyos részpénzét, mely e vidéken elég közönséges, másutt azonban nagyon ritka. A magyarok öltözete annyira alkalmas a különböző fegyvergyakorlatokra, főképpen pedig a lovaglásra és hadakozásra, hogy a horvátok, szlavónok, valamint a többi nemzetek, sőt, még a határon lakó törökök is használják. Ám bár ezek csak nagyon ritkán változtatják meg öltözködési és ruházkodási módjukat. A magyarok nagyon szeretik a színeket, ugyanis kék, sárga, zöld és vörös ruhákat hordanak. Fekete öltönyöket nem igen lehet látni, mert még a papok is hosszú vörös ruhában járnak.
Utazás Bécsből Larisszába, 1669.
Miután a telet Bécs császári városban eltöltöttem, Magyarországba mentem az arany, ezüst és rézbányák megtekintésére. Kevéssel ezután, ám bár már elégszer láttam Olaszországot, Ausztrián, Stájerországon, Karintián, Krajnán és Friulin keresztül Velencébe utaztam. Azonban innen csak hamar visszamentem Bécsbe, hol kedvező alkalom kínálkozott a török császár Larisszai udvarának megtekintésére. Nem fogom felemlíteni mind a ma helyeket, melyeken átutaztam, hanem csupán néhány olyan helyet fogok felsorolni, melyek a térképeken rendesen föl nem lelhetők. Bécs és Pozsony között, a Morva folyó torkolatán fölül csupán e nevezetesebb dolgokat tartom fölemlítendőknek. Petronell városkát, a Hajnburgi kastélyt és hegyet. Petronellt hajdan Carnuntumnak nevezték, melyet a rómaiak Krisztus előtt 170-ben hiába ostromoltak, azonban később Augustus uralkodása alatt mégis elfoglalták. És a Legio Decima Quarta Gemina, vagy mások szerint a Classis Istrica gyarmatává tették. Ez később oly szépen gyarapodott, hogy Felső Pannonia fővárosává lett. E tartomány a Dunától délre terült el. Petronellben megtekintettem a régiségeket, és igen sok érmet találtam. Egy régi vízvezetéken, vagyis inkább igen szép épületen, melyet Hajdan Jánus templomának gondoltam, feliratokat láttam. Később azonban azt mondták nekem, hogy ez a Tiberius által a Pannonokon és Dalmátokon Krisztus után 9-ben aratott győzelem emlékére emelt diadalív. Kedves barátom, Lambecius Péter a diadalív egyik oldalának képét a császári könyvtár leírásának második részében közzétette. A másikat pedig én rajzoltam le. Erről, valamint Carnuntum többi régiségeiről igen sok tanulságos dolgot lehet találni ugyane szerzőnél, sőt, még többet is remélhetünk, mivel a szerző közzé akarja tenni Carnuntum redivivumot. Antonius Filozófusz császár a marcománok, kiket ma morváknak neveznek, elleni háború alkalmával 3 évig tartózkodott a városban. És Vindobónában, vagyis a mai Bécsben halt meg. Ugyancsak Carnuntumban választották meg császárrá a németországi legiók Severust. Attila, Magyarország királya, midőn e vidékre betört, a szép és régi várost teljesen elpusztította. Régi nagyságának maradványai azonban mai napig láthatók. És ám bár a régi Carnuntum helyén fűnő, mindazáltal, ha közelebbről megtekintjük, az utcákat és a házak alapjait igen jól kivehetjük. Itt mindig temérdek római pénz van, és még most is annyit találnak, hogy a legutolsó parasztnak is jut belőle. Én is összeszedtem néhányat. Donellán, irlánli nemes, ki velünk utazott, és a régiségeket szintén megtekintette, véletlenül egy ezüstpénzre bukkant. Pozsony, igen kedves város. A Duna északi partján terül el. Ez Magyarország fővárosa, és a császár birtokaihoz tartozik. Buda elvesztése óta itt gyűlnek össze az országos rendek, és Esztergom elfoglalása óta fő érseki székhelyé lett. A város igen kellemes. A várkastély szép és nagyszerű. Itt őrzik a magyarok tiszteletének legfőbb tárgyát, a Szent Koronát, melyet angyal hozott Szent István királyuknak. Ez nem oly alakban készült, mint a többiek. Az érseki kert igen szép. Gyönyörű sétányok, tavak, szép szökőkutak és labirintok vannak benne. A székesegyházban Szent János alexandriai püspök teteme nyugszik. A templom egy része a jezsuitáké. A luteránusoknak is igen csinos templomuk van. Végül a város igen gazdagon berendezett gyógyszertárral is bír. Győr a Rába és Rábca folyóknak a Dunába ömlésénél fekszik. Ez igen erős határvár, és még sokáig ellenállhat a töröknek. 2 hídja van, úgy mint az Ausztria felé eső oldalon és a Székesfehérvár felé eső részen. 4 bástyája és 4 emelkedett helye van, honnan mindent meg lehet szemlélni. Az első bástyán a parancsnok kastélya, vagyis palotája áll. A második a Dunaparton emelkedik. A harmadik a Szenthegyen áll. Midőn ezt a törökök akna segítségével fölrobbantották, egy rajta álló lovast a puskapor ereje a Dunába vetett, anélkül, hogy valami bajt ejtett volna benne. A negyedik a középső és kelet felé fekszik. Az ötödik az úgynevezett új bástya. A hatodik a császári bástya. Midőn a keresztjének éjjel megrohanták a várost, a török parancsnokot ez utóbbi helyen meggyilkolták. Az egész környék róna. Csupán egyetlen kis hegy emelkedik, egyéb iránt ez is eléggé távol, és szükség esetén akna segélyével ezt is légbe lehetne röpíteni. A síkság közepén áll még a kis őrtorony, honnan az ellenség közeledése könnyen észrevehető. Sinan pasa, 3. Murád szultán uralkodása alatt ostrom alá fogta a várost. Itt igen sok katonáját vesztette el. Azonban gróf Hardek parancsnok árulása következtében mégis hatalmába kerítette e fontos helyet. Hardekket etettéért Bécsben lefejezték. Néhány év múlva azonban visszafoglalták, ugyanis gróf Schwarzenberg és gróf Pálfi ének idején megtámadták, és az ott talált törökök közt nagy mészárlást vittek végbe. A petárda által fölrobbantott kapunak egyik darabját a székesegyházban diadal jelként őrzik. Mialatt a törökök a város urai valának, a keresztjén foglyok számára börtönt készítettek, melybe csupán a vasrácson szűrődött be némi világosság. Jelenleg számos török fogoly van itt, kik a járókelőktől alamizsnát kérnek, és szomorú fogságokban készített ostorokat árulgatnak. Akinek kedve van mindenféle hadigépeket és eszközöket látni, az csak menjen Győrbe vagy Komáromba, mivel sehol a világon nem láthat ennyit egy rakáson. Ugyanis először itt látható a hajnalcsillag nevű eszköz, melyet az őrök ostrom alkalmával vagy pedig a rés védelmére használnak. Vannak itt továbbá lőporral és egyéb hasonló anyagokkal megtöltött fazekak, melyeket az ellenségre haigálnak. Azután vannak itt még vasszögekkel födött palánkok, melyeket a védműveken kívül elhelyeznek, és vékony réteg földdel betakarnak. Úgy, hogy az előnyomulókat ezáltal veszedelmesen megsebzik és zavarba ejtik. Ezen kívül használatban van az úgynevezett hajítógolyó, melyet mindenféle gyúlékony anyaggal megtöltenek és kézzel eldobnak. Ezek azután mindent meggyújtanak. A fríziai lónak nevezett eszközt az utakon helyezik el, a lovasság előnyomulásának megakadályozására. Végül láncos golyók és számtalan egyéb ennemű eszközök láthatók. Midőn tavaly a városon keresztül hazámba utaztam vissza, Monte Cuccoli tábornok volt a győri parancsnok. A császár igen alkalmatlannak találván a budai vezér által küldött csauszokat, vagyis rendes követeket, kik ajándék nélkül sohasem akartak visszatérni, meghagyta nekik, hogy Győrön túl ne haladjanak, föltéve, ha erre engedélyt nyertek. Komárom a Csalló közkeleti szögletében fekvő, igen szép és rendkívül erős város és vár. Parancsnoka ez időben Hofkircher ezredes volt. Komáromot a Duna és Vág veszik körül. A teknős béka erődöt szerfelett erős helynek tartják. Ezt azért nevezik így, mivel némileg a teknős békához hasonlít. Sinan pasa Győr bevétele után a várost 60 hajóval, nagy török és tatár hadsereggel ostrom alá fogta, azonban céltalanul, mert a tatárok csak nem mind megölettek. A városban három régi sírt láttam, melyeket szőnyből hoztak ide. Ott hajdan híres nagyváros állott. Valaki meglátott, midőn a feliratokat följegyeztem. Azonnal kérdezték tőlem, hogy mit fogok azzal csinálni, és másolatot kellett otthagynom. Ezen felül megígértették velem, hogyha valami fontosat találnék azokban, azonnal tudósítsam őket. Legújabb időben jobban megerősítették Komáromot. A Dunától a Vágig húzott vonal által még nagyobb térséget zártak be, és négy új bástyát építettek. A közelében levő többi erősségekről csak néhány szót fogok szólni. Érsekújvár a Nyitra folyó mellett Nyitra városához elég közel fekszik. Érsekújvár igen jelentékeny és szabályos város. Hat bástyája csillag alakot kölcsönöz neki. A nagyvezér hat heves támadás által elfoglalta. Bátran kimondhatjuk, hogy gróf Forgács eszélytelensége miatt veszett el. Ez akkor várparancsnok volt, és a Párkányi ütközetben vakmerősége következtében elvesztette katonáinak legnagyobb részét. A csatában megölteknek csontjai még most is láthatók a harcmezőn.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Negyedik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.